Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Ma élőben jelentkezünk a stúdióból, és az aktualitások mellett abban a témában fogunk egy kicsit elmélyedni, hogy milyen egy jó jelölt. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Annyit talán elárulhatunk a nézőinknek, hogy amikor készültünk erre az adásra, és beszélgetünk arról, hogy hát muszáj lenne Budapestről egy kicsit beszélgetni, akkor tanácstalanok voltunk abból a szempontból, hogy nem teljesen érthető, hogy ebben az egész kaotikus történetben pontosan ki mit akar, vagy ki miért politizál. Ugye leginkább gesztus szintű és szimbolikus történeteket látunk. Volt egy rendkívüli közgyűlés, volt büszkeségmenetek 2, és ugye a kormányzatnak valamiféle olyan állítása van, ami szintén nem egy konkrétum. Azt szeretné, hogy a főváros kimondja a fizetésképtelenséget, mert csak akkor hajlandó segíteni. Az egész egy kicsit egy ilyen párkapcsolati dinamika hasonlít, hogy most hajlandó vagy-e bocsánatot kérni, vagy nem. Szóval, hogy látod, mi az, amit érdemes így tanulságként levonni ebből a hétből és a Budapestre vonatkozó történésekből?
A kamerában is tanástalan vagyok, tehát, hogy sokat gondolkodtam azon, hogy ugye élőben Budapestről, ugye mégis ugye ezzel fogunk foglalkozni, vagy egyik kicsit fogunk ezzel foglalkozni. Szóval, hogy ez micsoda, talán volt egy írása a Politika Kapitelnek, ami arról szólt, hogy ez a fajta ilyen proxy háború, amit a kormány a Tiszával vív, azt most Karácsony Gergelyen keresztül is vívja, be akarja bizonyítani, hogy mindenki alkalmatlan, és a szokásos táncokat járja. Az az egyik ilyen fő alapállítása, ugye, hogy Budapest csődben van, Karácsony Gergely vitte csődbe, az ő támogató koalíció segítségével, és akkor ezt tessék kimondani, és akkor jön egy ilyen különböző ilyen performanszok. Ugye Karácsony Gergelyről keveset beszéltünk mostanában, arról talán beszéltünk az ősz elején, hogy az a fajta mentés, amit ő politikailag tett, hogy a Pride élére állt, és ez neki egy szem sok pluszat tudott hozni. Ugye a kezdeti, tehát a kiindulási pont ugye az, hogy pár száz szavazattal kapott, győzött Vitézi Dávid előtt. A budapesti fővárosi közgyűlésben egy ilyen nagyon fura állapot van, senkinek nincsen így önmagában többsége, furcsa koalíciós helyzetek vannak. Vitézi Dávid úgy viselkedik,
mint
ő lenne a főpolgármester, és sok szempontból ezt hagyja is Karácsony Gergely, és akkor mondom, volt ez a nyári egyébként szerintem az ő szempontjából nagyon hasznos kiállása, és ott volt egy szerintem egy visszapattanása az ő népszerűségének, az egész főpolgármesterségének, és akkor erre jött rá az, hogy akkor a kelenföldi buszgarázsban tartotta meg a kihelyezett közgyűlését a főváros, aminek talán a Tisza nem ment el, és utána pedig, és akkor itt van egy nagyon furcsa, szerintem, hogy te vagy a költő, tehát az elnevezéseknek az inkább hozzád áll közelebb, de hogy a büszkeségmenet 2, hogy az hogyan viszonyult a
hát furcsa választás
egyel, és ugye felsétáltak pár ezren a karmelitába, és ott átadott valamilyen követelést a főpolgármester, és akkor kezdődik ugye a Fidesznek a szokásos tánca, alkalmatlan, hülye, nem tudom micsoda, és akkor ennek volt egy ilyen lokális csúcspontja, amikor Baranyi Kriszta és Orbán Viktor talán az amerikai úton találkoztak, amiben, és akkor a kedvenc témám, ugye, amikor Orbán Viktor egyes szám első szemébe beszél a magyar állam nevébe, akkor azt mondta, hogy ki fogom fizetni majd, tehát az ország miniszterelnöke így beszél arról, hogy
ki fogja fizetni. De szerintem miért ment oda Baranyi Krisztinához, ez nem volt egy ilyen furcsa gesztus tőle, igazából el is távozhatott volna sietősen a helyszínről.
Ugye van egy ilyen imageváltás Orbán Viktornál, ezt beszéltünk róla talán az előző alkalommal is, Esztergomba is, meg most is, hogy ő akkor most ő az utcai harcos imidzsét visszahódítja ilyen fura módon, és akkor ő nem minden vitába valamilyen módon az ő fura módján beleáll, és akkor ott volt Balanyi Kriszta, aki ott így várta rá, mintha már egy ilyen párkapcsolati analógiákat mondasz, hogy gyereki Viktor, kijövök Viktor.
Hát azért nem is értem, hogy miért ment oda a miniszterelnök, mert kívülről nagyon nevetségesnek tűnik a jelenet, igazából ez a párbeszéd, ami el is hangzik közöttük, és hogy...
Borzasztó az jelenet igazából valójában.
Orbán Viktor komolyan vehetőségét valójában nem segítette az, hogy ő belement ebbe a Baranyi Krisztina által kezdeményezett dialógusba.
Lehet, hogy én vagyok ilyen kicsit sötétebb állapotban, de hogyha belegondolsz a politikának a megítélésével kapcsolatban, de hogyha belegondolsz abba, hogy ez a jelenet, hogy így ránézel a két videóban, ugye, mint ugye van egy híres Kurosawa film, és mindegy, hagyjuk, hogy a vihar kapujában, hogy akkor hogyan működik az, hogy a különböző szemlélők hogyan raknak össze egy történetet. És ugye az, hogy megnézted az Orbán Viktornak a videóját, megnézted a Baranya Krista videót, és egyébként mindkettő nagyon szomorú. Az, hogy az Orbán Viktor így beszél, egyes szám első személybe, ez már többször volt, vagy már beszéltünk itt róla, hogy ebbe az állam én vagyok.
Visszatérő fordulat ez az egyes
szám. Ez egy új visszatérő fordulat, azt hiszem, most szereti ezt a kifizettem, megoldom, itt nincs háború.
Hát azért az olyanok lesznek a számok, akkor emelek, az nem mostanában volt egyébként.
Hát igen, jó, igazad van. Na mindegy, és akkor a lényeg az, hogy akkor itt van egy ilyen megnyugvás, és egy ilyen, az egy proxy háború, az egész arról szól, hogy bizonyítsák egyik ilyen szálon, a politika egyik szálán, hogy ez a koalíció, ami nem koalíció, hanem egy ilyen fura, ilyen, ugye a 3 vagy 4 hónappal a választás előtt megváltoztatott választási szabályok miatt kialakult helyzet, amit akkor még arra hoztak létre, hogy ne ez az eredmény legyen, de aztán ez az eredmény lett. Szóval ebből ők, ez a játékuk. És közben a Budapest így a csőd közeli állapotban táncol, valójában szerintem nagyon kevés ember tudja, hogy milyen a anyagi helyzete a fővárosnak, ugye egyik oldalon halljuk azt, hogy csődben van, a másik oldalon meg más hallunk, szóval ebben budapesti polgár legyen a talpán, aki eligazodik, de hogy még egyszer nem is az a lényeg, hogy eligazodjon, hanem ez a fajta ilyen káosz, kakofóniának az egyik ilyen szólalma, amit a Fidesz mostanában, mostában felerősítve, de általánosan játszik a fővárossal.
Akkor szerintem menjünk rá az országos ügyekre, és beszéljünk a Mediánnak a múlt heti kutatásáról, és a héten kijött egy érdekes adat ebből a felmérésből, és itt nem is a konkrét párt preferenciáról szeretnék beszélni, hanem arról az adatról, ami arról beszél, hogy a változásnak az elképzelhetősége az mennyire van jelen a magyar társadalomban. Ez pedig az a szám, ami nyáron 42-38 volt a Tisza javára, tehát az, hogy a választók szerint ki fogja nyerni a választást, nem az, hogy kit szeretnének, hogy megnyerje a választást. Ez novemberre átfordult 38-45-re, tehát többen gondolják azt, hogy a Fidesz fog nyerni, még akkor is, hogyha nem ezt akarja a többség. Mit gondolsz erről az adatról? Mert szerintem ez azért kifejezetten érdekes, hogyha megnézzük, akkor végül is a Tisza párt, hogy milyen portékát árul, azt le lehetne írni azzal, hogy a reményt árulja, azt a reményt árulja, hogy van lehetőség a változásra, és nagyon lényeges szerintem az a politikai fantázia kapcsán, hogy ezt valójában elképzelhetőnek tartják a választópolgárok. Mit gondolsz?
Az első, amit már talán beszéltünk Esztergomban, akkor még ezt talán nem jött ki, ez az adatsor, csak egy preferencia sor, az, hogy várjuk meg azért majd a mondjuk januári vagy februári adatot, inkább a januárit, hogy akkor ez a tendencia akkor hogyan van, hogyan működik ez valójában egy trend-e, vagy egy lokális állapot-e, szerintem ez az elsődleges gondolatom. A második az, hogy amit ugye te kifejezésed, vagy te használtad nagyon sokszor egy másik állapotban, hogy a reményipart, mint iparágat. Ugye itt van egy antireményipar, amit ha már szabad a kifejezésedet kifordítanom, ami arról szól, hogy ugye beszéltünk szintén Esztergomban arról, hogy van ez a győzelmi stratégia című AI-jal, vagy nem AI-jal generált íromány, amit Orbán Balázs a Horváth tengerparton...
Amikor felvázoltad a tartalomjegyzék.
Igen, és hogyha elmegyünk valahova ennek a tartalomjegyzéknek, mondjuk a nem tudom, 13. fejezetében, ha létezik ilyen, akkor ott talán van egy ilyen pont, amiben azt kell mondani, hogy meg kell törni ezt, amit mondasz. Tehát az, hogy minden eszközt meg kell ahhoz tenni, hogy ez a remény, amit a Tisza képvisel a kormányváltásban, a változásban, az megtörjön. Na most ennek az egyik, sok-sok eszköze van, de az egyik ilyen eszköze, és ez egy nagyon vicces dolog, az az, hogy egyébként olyan két naponta jelenik meg a Mandinel, vagy a Magyar Nemzet oldalán az, hogy megjött az utolsó szeg Magyar Péter koporsójába. Na most ahány szeg ebbe a koporsóba van, tehát ahányszor ezt már leírtek az elmúlt, nem tudom, két évben, itt már ez az utolsó szeg, ma is volt már egyébként utolsó szeg, és arra, ugye az a feladata a Fidesz kampánygépezetének, ami nagyon tágan értelmezem, és bele is értelmezem, belerakom természetesen a Mandinert is, hogy ezt a reményt, ezt törje. Azt mutassa, hogy ez nincsen, ez valójában nem igaz, ez egy valakinek a kitalációja, ez nincsen, és ennek a megállás nélküli ismétlése, és azt a fajta hangatnak a megtörése, hogy bárki is azt gondolhatsa, hogy változás lehet. És ez egy része ennek, vagy valószínűleg része ennek a fejezetnek, aminek szerintem több szólama van. Van a fideszes nagy főszólam, ez amit mondtam, a százas szög, meg vége van, meg nem tudom micsoda, és vannak ugye azok a ilyen szirénhangok, akik ilyenkor elkezdik mindig a saját maguk módján mondani, magyarázni, hogy a Fideszhez közel állva persze, hogy ez mi, amit látunk, az micsoda, az mi nem, és ennek, amiről szintén beszéltünk Esztergomban, ebben a keretezés, kicsit tartományban kell mindent berakni az ő szempontjukból, hogy még a gondolat csíráját is elfolytsák annak, hogy létezhet-e rajtuk kívül kormányzásra alkalmas, vagy az emberek által kormányzásra felkért, vagy elképzelt erő.
De egyébként milyen eszközei lehetnek a Tiszának arra, hogy ezt a folyamat, kifejezetten ezt a folyamatot, a politikai fantázia beszűkülésének a folyamatát megállítsa?
Szóval, hogy ha egy kampányban sok minden hibát el lehet követni, és amikor elkezdtem szerepelni a nyilvánosságban, 21 őszén volt egy műsorom, ami pont így hétről hétre, mint kampányszakértőként beszélt velem az akkori kampányról, ami szerintem egy csodálatos élmény volt nekem olyan szempontból, hogy végig tudtam követni kívülről egy kampányt. És egyik főhiba, amit el tudsz követni egy kampányba, az, hogy például mondjuk ilyen adatnál elkezdesz azt gondolni, hogy ez valami borzasztó tragédia, és valamit nagyon gyorsan változtatni kell, azonnal el kell rántani a kormányt, változtatni kell, stratégiát kell változtatni, mert ugye pont az a lényeg, hogy amit mondasz, és az a reménynek az építése, ez egy folyamat. És azt senki nem gondolta szerintem egyik oldalon sem, hogy a Tiszának az emelkedése töretlen lesz, nem lesz benne valamilyen hullám, és senki nem gondolta azt, hogy a Fidesznek a stratégiái, meg a győzelmi AI, vagy nem AI-os dokumentumában ők lerakják a fegyvert, tavaly, nem tudom, tavasszal, akkor vége, és akkor vegyétek át a kormányzást. Én ezt tudom betudni. És mit lehet ezzel ilyenkor csinálni? Szerintem minden, egyébként vannak a virtuális és a Fidesz által kitalált mérőszámok, helyzetek, és van a valóság. És ugye a valóság az, hogy ami a magyar, amiket leír itt 2025 decemberében, az a következő. Tehát 0%-os a gazdasági növekedés, 3 éve lényegében stagnál a magyar gazdaság, befagyasztotta az Európai Unió a Magyarországnak járó forrásokat, az emberek tavalyhoz képest az árstoppok miatt nem érzik annyira az inflációt, mint ahogy érezték tavaly. Az emberek nagyon nagy része egyébként, lehet, hogy más képzel el, de egy nagyon nagy részük, de ezt Török Gábor mondta többek között, változást szeretne az országban, ami azt jelenti, hogy rossz, azt gondolja, hogy mind a személyes, mind az ország iránya rossz irányba mennek. Szóval ezek az ilyen fő számok, amit egy politikai kutatásban le lehet írni. Például, hogyha az a tartalommedzének nem tudom, melyik oldalára van írva, és az, hogy 15 éve van Orbán Viktor hatalmon, illetve az, hogy van egy olyan, főleg az ellenzéki szavazóknak a top 5 fő kérdésébe bekerült a korrupció nagysága, az egészségügy borzalmas állapota, az oktatás szintén rossz állapota, és a szociális helyzetnek a tartatatlan mi volt. Ez a valóság rész. És nyilván egy politikai kampány, amikor arra törekszik, hogy ne ezekről beszéljen, illetve megpróbálja mindent valami olyan virtuális bulokba berakni, hogy mintha ezeket meg lehessen valamilyen módon magyarázni. Ezt kezdték el valójában az Orbánék csinálni. Mindenre van magyarázat, vagy abban nincsen, akkor nem beszélünk róla. És akkor most, hogy mondjak ide még ide középre, hogy mi van még a valóságban, mi van még itt az elmúlt, nem tudom, fél évben. Szóval az is van, hogy vannak olyan ügyek körülöttünk a közvéleménybe, amik szintén ugye tisztázatlanak nincsenek, a valóságban nincsenek helybe rakva. Az egyik ilyen, amiről megint nagyon keveset beszélünk, de mégis szerintem politikai, azt nem mondom, hogy választást tud eldönteni, de a választáshoz a döntésében azért szerepe lehet, hogy történt ugye az, hogy van egy 650 milliárd forintos hiánya a Magyar Nemzeti Banknak, amit Vindis László ÁSZ elnök feltárt, és ez a botrány, ami azért 650 milliárd forint, ez úgy így élünk vele együtt, nem történt benne valójában semmilyen rendőrségi vagy ügyészségi nyomozati cselekmény. Pont ma olvastam, hogy Matolcsi Ádám kicsit olcsóbban adta el a New Yorki ingatlanát, bukott rajta nem tudom 5 milliárd forintot, meg az egyik, meg a másik eladt ennek annak. Azok a szereplők, akik egyébként a magyar állam egyik szakosított szerve szerint 650 milliárd forintot valamilyen módon eltüntettek ebből a rendszerből. Orbán azt mondja erre, hogy hát én, amit lát, az nem annyira tetszik neki, de hát majd meglátjuk. Még egyszer, az 50 milliárd forint ment el. Ez például szerintem az egy elég fontos tényező. Van egy másik ilyen tényező, ugye az, hogy ugye mai nap is hír, hogy az a fajta, ami a kegyelmi ügyet elindító pedofil bűncselekményes sorozata, hát nem azt, hogy nem lezárult, hanem hogy megy tovább. Van az, hogy a Fidesz egyébként a saját maga által kreált jogszabály rendszerét sem tartja be, olyan szinten egy párhuzamos, vagy inkább több párhuzamos finanszírozott kampányt futtat, ami az egyébként a saját maga jogszabálynak se felel meg, ami egyébként most ebben a pillanatban is teljes mértékben kimeríti azt, hogy ez egyfajta, hogy mondjam, hát nem azt mondja, választási csalás, de a választási csalásnak az előkészítése abból a szempontból, hogy a fair verseny, az egyenlő verseny egyáltalán nem jelenik meg. És akkor érted, rámegyünk arra, és akkor mindjárt fogok válaszolni a hosszú monológom után, rámegyünk arra, hogy úgy megy el az életünk így decemberbe, hogy történt mondjuk három olyan hír, ami olyan mínuszos hírként elsuhant itt a különböző AI világba. Az egyik ilyen, hogy ugye a Magyari Péter a Válasz Online-ban megírta, hogy a magyar állam különböző segítségével, vagy oda nem nézésével 70 milliárd forintnyi be nem fizetett áfa keletkezett Oroszországhoz közeli gáz üzletekből. Egy kis hír. Meg Bódis András, a Válasz Online főszerkesztője egy pár nappal később megírta azt, hogy 1100 milliárd forint közpénz ment be a titkos magán tőkalapokba, ami a magyar, tehát közpénzbe ment ilyen tőkalapokba, emlékeztetve a saját alaptörvényünk is kizárt. És akkor még egy ilyen kis történet, csak az, hogy mik történnek még, megírja ugye a német Szilvia a Lakmuszba, hogy feltárta elképesztő munkával egy olyan elképesztő szinten, szofisztikációs szinten szervezett AI troll rendszert, ami egyébként szerintem minden, hát mindennyiunknak a rémáma, amikor fel, tehát egy olyan rendszert tárt fel, amiben több száz egyébként kidolgozott, álprofil, fiatal, jóképű, fradista, hölgy és úr, kitalált sztorikkal, egymással interakcióban, nagyon-nagyon komoly hálózatban szervezve, kampányol egy per egy a Fidesz mellett. Szóval, ezek a valóságok, és akkor vannak a nem valóságos képek, hogy az, hogy mit szeretne mutatni a Fidesz arról, hogy mi van az országban, és akkor ezeknek vannak különböző ilyen fokozatai, és akkor azt, érted, akkor azt csak úgy felpendítem ezt, hogy az, hogy közben zajlik egy 2,5 milliárd forintból lévő bölcsödei bicikli, vagy olyan kis gumi műanyag bicikli program, ami egyébként fideszes képviselők adnak át. Közben zajlik egy olyan fajta kampánya a Fidesznek, amiben megpróbálja elmagyarázni, hogy a 0%-os gazdasági növekedés miért történt meg. Közben zajlik egy olyan kampánya a Fidesznek, amiben megpróbálják eladni, hogy egyébként ők a garancia arra, ugye Lázár János kedvenc szövege, hogy még két ciklus kell ahhoz, hogy bevégezze a munkáját, a ház, vagy ami a közös háznak, az ország 65-50%-os ezében van, senki nem képes kommunikálni, csak ők. Takács Péter elmondja, hogy mindenhol elromlik egyébként a frissen megcsinált fűtés, hiszen ez mindenhol így van, legfőképpen a gyermekosztályokon szokott ez mindig elromlani, de ez semmi probléma. Szóval és ez zajlik, és ők ezt valami egészen elképesztő magas szinten nyomják, aminek a lényege, amiről itt sokszor beszéltem, az a fajta, hogy tényleg egy per egy Amerikából átemelt kampány stratégia, hogy ez a flood the system with shit, már elnézést az angol kifejezésért, az azt jelenti, hogy lényegében elárasztani a magyar közvéleményt abban, hogy mindez, amiről, ami itt van, ami a valóság, arról ne legyen szó, arról legyen szó, amit ők gondolnak, és ehhez minden egyébként legális, és abszolút mértékben tiltott eszközt igénybe vesznek. Ez van decemberben.
De ha már szóba hoztad Takács Pétert, röviden kicsit zárójelben beszéljünk róla, hogy mi volt ez a hát félig meddig bulvár, félig meddig politika, amit az elmúlt két napban foglalkoztatta a közvéleménynek egy részét. Ugye az, hogy ő egy állampolgárral elég furcsa hangnemben csetelt, és hát tulajdonképpen különböző trágárkodások közepette, kioktatta azzal kapcsolatban, hogy hát miért is van rendben, hogy nincs fűtés egy gyerekosztályon, de engem érdekel az, hogy persze ez nyilvánvalóan egy amatőr lépés volt Takács Péter részéről, államtitkárként az ember eleve nem ilyen módon kommunikál a választópolgárokkal, eleve nem használ az állampolgárokkal szemben ilyen trágár kifejezéseket, de hogyha mindenki egy kicsit mélyen magába néz, akkor egy kicsit arra van kondicionálva mindig a magyar nyilvánosság, hogy ez a felháborodás kultúra, ez a prüdéria pedig nyilvánvalóan nem az a probléma a magyar egészségügyel, nem nincs szoros összefüggésben a magyar egészségügynek a legfőbb problémái azzal, hogy Takács Péter trágárkodik, vagy nem trágárkodik. Mégis az került most a középpontban, hogy ez mennyire illő viselkedés, vagy mennyire nem illő viselkedés, ami valójában nem tudom, hogy mennyire igazából a nem tudom, valóságunk értelmezésének a megfelelő rendje, de azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy rossz a Fidesznek, hogy erről beszélünk, hiszen...
Figyelj, nem az a baj a Takács Péterrel, hogy káromkodik, vagy ez legyen a legkisebb baja. Az már maga, persze megint egy másik helyzet, hogy valóban valaki hogyan értelmezi a saját szerepét.
Igen.
Mit jelent az, hogy mondjuk miniszter, államtitkár vagy országgyűlési képviselő az ember? Ugye pont ugye most hattuk, hogy ő most lett kinevezve a pápai körzetnek, valószínűleg fogott indulni a pápai körzeten, és ugye ő egészségügyi államtitkár, korábban ugye az említett Szent János kórháznak volt a főigazgatója. Nagyon pici zárójelbe soha életében beteggel nem találkozott, de ezt én mondhatom, mert én csak a családom orvos, én nem vagyok orvos.
Ez azért lehet, hogy ebben a formában túlzás?
Szerintem saját maga is. Tehát nincs egy szakvizsgálja, hát az mondjuk az nem azt jelenti, hogy hát lehet, hogy volt neki egy ilyen gyakornoki része, de nem tudom. Ez egy megint a legkevesebb probléma bele. A magyar egészségügyi állapotában nem Takács Péter, tehát ő csak egy szimbóluma annak, hogy milyen ez, és hogyan állnak hozzá. Szóval amikor az a helyzet van, hogy tényleg elmondja azt egy embernek, hogy egyrészt ha ő, szóval az, hogy ő milyen mentális állapotban van, ez legyen az ő, hogy mondjam, ez, tehát hogy azt nem teljesen értem, hogy valakinek miért kell 9:30-kor ilyen szavakat leírnia bárkinek, de lehet, hogy nehéz napja volt. Az, hogy a magyar egészségügy iszonyú rossz állapotban, az tény. Az, hogy csádba toboroz a magyar kormányzat 5 millió forintért orvosokat, mert hogy itt már annyi van, hogy egyszerűen nem tudunk tudjuk meglenni, az is tény, és az is tény, hogy az szerintem egy, ha nem belünk történne meg, akkor nevetnénk rajta, így szerintem csak egy ilyen hát, krasznorkai típusú történet, hogy jogszabály van arról, hogy legyen minden rendelőbe és kórházba WC papír, amit nyilván nem tudnak ugye meglépni. Hozni valamit jogszabályba kell ilyen, kötelezőbe kell valamit tenni, mert különben nem megy, az egy nagyon rossz dolog. És ugye ez megint egy olyan kérdés, és azért, hogy szoktam ezen ugrálni, nem csak azért, mert a családomnak a nagyon nagy része a felmenőimnek orvosok, és láttam, hogy milyen között dolgoztak meg, hogy mennyire nem rajtuk múlik az, hogy ez nem a bent dolgozókon múlik. tehát nem ők a hibások benne, hanem a rendszernek és a alul finanszírozottságnak és a párhuzamos világnak a kiépítésére. Szóval ugye, hogy az történt, hogy 15 évvel ezelőtt is borzasztó állapot volt a magyar egészségügy, elképesztő mennyiségű uniós pénz jöhetett volna ide, és jött is ide, és ahelyett, hogy ezt egy ilyen nagy lépésben, sok-sok lépésben, de megadotta volna a kormányzat, ehelyett teljesen nyíltan lépett arra a gázra, hogy meg kell csinálni a párhuzamos egészségügyet, amiben magántőkét, elképesztő egészségű magántőkével egy teljesen párhuzamos ellátórendszert építettek fel. Lényegében Magyarországon ma nagyon-nagyon kevés olyan műtét van, vagy olyan betegség van, amit nem ne lehetne nagyon sok pénzért a párhuzamos magánegészségügyben gyógyítani, vagy oda menni. És ez történt. Szóval az történt, hogy volt egy alapvetően nagyon nem jó helyzet, ugye az egész szociális népszavazásnak a kérdésnek a kettő ugye ide vonatkozott, nem volt jó a magyar egészségügynek a helyzete a rendszerváltás óta, ahelyett, hogy lett volna egy hosszú távú, sok pénzt igénylő, strukturális átalakítása, racionalizálása és egy közösség elhatározása, ehelyett van ez a toldozgatás-foldozgatás, plusz a teljes, komplett magánegészségügynek a kiépítése, amiben a fideszes oligarchiának nagy része egyébként gazdaságilag is benne van. És ahogy ez a kormányzás így zajlik, ebben Takács Péter csak egy sok figurája ennek a rendszernek, hát egy elég furcsa szimbóluma, tehát hogy ezért nem ő talán valaha legszimpatikusabb politikusa a Fidesznek, de ettől még az, hogy ő most káromkodott, nem ezért alkalmatlan rá, hanem a sok-sok-sok-sok korábbi dolog miatt, és abban az arroganciával, ahogy egyébként ő ezekkel a kérdéseket kezeli, lett légyen a székesfehérvári baktériális fertőzés a kórházba, lett légyen az, hogy pont most javították meg, és akkor, érted, akkor megint miért romlott el, lett ilyen egy csomó minden, amiben az arrogancia körben van, amiben ő pont nem azt mutatja, ami egyébként a képviseletet jelenti, meg az, hogy valaki egy állami vezető, tehát az állami vezető azt jelenti, hogy ő az emberekkel van. Ő az emberekért van, tehát ő, amikor egészségügyi állapítkerül, ő az emberekkel van, az orvosokkal, az ápolónőkkel, meg a betegekkel, meg minden magyar emberrel. Tehát nem abban, hogy ő egy állandó ilyen harcban van, mert ő úgy érzi, hogy neki állandóan támadás alatt van. De mondom, ne menjünk olyan nagyon messzire ebbe az arroganciába, mert ugye szerintem egyébként nagyon hasonló egyébként a Tuzson Bence kérdéskör is, meg ugye az egész Szőlő utcai fejlemények, hogy történt egy. Szóval volt az egész, azért, hogy most egyáltalán verseny van, politikai verseny van, annak a nagy része annak köszönhető, ami történt 2024 februárjában. Ugye most nem mondom el, mi történt, mert mindenki tudja. Azóta nem az történt, hogy ez az egész ügy, vagy ez egész borzalom rendbe lett téve, oda lett volna rakva valakit, akik komolyan átnézik, megcsinálják, a felterjek,
hanem
esnek ki a csontvázak, mint, tehát hogy nem is, tehát valami iszonyú, a legborzasztóbb, egy olyan ez a történet olyan, hogy olvasni a cikkeket, és egyszerűen már nem, az ember képtelen rá, olyan borzalmak történnek. És akkor mi történik? És akkor szerintem ez az érdekesség. Az történik, hogy van egy 15 éve tartó ügy, talán, ahol egy rém, egy egészen ilyen leírhatatlan jelzőkkel lévő rém, ez a Juhász Péter Pál, és a kiszolgálói, a bűntársai,
ennek most az az aktualitása, hogy a HVG-hez eljutott egy tanúvallomása a Szőlő utcai nyomozásból, ami szerint egy kiskorú Juhász Péter Pál többször szexuális aktusra vett rá, és amikor ezt a kiskorú jelezte az intézményen belül, akkor a társai pedig megverték.
Ez, illetve az, hogy mai hír, hogy a ő korábbi helyettese, akit kitüntettek talán 3 évvel ezelőtt a kiváló munkájáért, letartóztatásba került, azért, mert megpróbált bizonyítékokat eltüntetni, megsemmisíteni, és a nyomozást megakadályozni. Szóval ez az ügy, ez valami olyan undorító, hogy tényleg szabályim nincsenek rá. És hogy mi történt itt, ez ki, kik a felelősei ennek, ezt nem tudom, hogy valaha ki fog derülni, nagyon remélem, hogy ki fog derülni. De ami szerintem itt, ami különösen, nem tudom, különösen érdekes, de mindesetre, ami nagyon, ami politikailag talán értékelhető, az az, hogy ugye ez az ügy velünk van egy ideje, és Tuzson Bence, aki az igazságügyi minisztere Magyarországnak, ami egy egyik legrégebbi minisztérium itt ebben a kis Magyarországban, ugye Deák Ferencnek volt a minisztériuma. Ő az a Tuzson Bence, aki azt mondta, hogy a Pride részvevői menjenek a Kincsen Parkba, körbe-körbe vonolgatni, és akkor ott biztonságban vannak, zárójel bezárna. Korábban ő volt Rogán Antalnak az államtitkára, egyébként gyakorló ügyvéd volt korábban. A miniszterelnök megérezte, hogy ebből a Szőlő utcából lehet neki komoly politikai problémája, és ezért megbízta Tuzson Bencét, készítsen egy jelentést, amiben lényegében leírja, hogy mi történik. Ez, amikor a jelentésből felhatalmazást megjelent a magyar közlönybe, Magyarországon még mindig akkor kezdődik valami, azelőtt fél órával ő már mutogatta, hogy már kész van a jelentés, és ebben a jelentésben azt mondta, hogy ő biztosan állíthatja, hogy nincsen kiskorú érintett ebben a kérdésben. És ugye, ha lehet hinni a HVG-nek, meg az ügyészségi forrásoknak, akkor azt jelenti, hogy nem csak egy, hanem több kiskorú érintett is van, ami egyébként azt a kérdést nyitja, nagyon sok kérdés megnyit, de az elsőleges például az, hogy az igazságügyminiszter ilyenkor kinek az érdekében jár el. És amikor egy ilyen kijelentést tesz, akkor ő vajon igazsági miniszterként jár el, akinek a feladata a magyar igazságszolgáltatásnak a terelgetése és minden magyar ember képviselete, vagy olyankor egy ilyen politikai tűzoltóként jár el, aki megpróbál valamit lezárni. És utána persze jött utána a szokásos, ha már még egyszer, a szokásos fideszes kampány, ez egy álhír, Kocsis Máté, Orbán Viktor, az egész koncert elmondta, hogy minden álhír, nincs is kiskorú sértett, nagyon kicsi pici zárójel, ha nagykorú a sértett, akkor az jobb, zárójel bezárva, és most ez az ügynek az újra bukkanását éljük meg.
Reméljük a közeljövőben egyszer majd pont kerülhet erre az egészre, és kiderül a nyilvánosság számára, hogy kinek és mennyiben és hol volt felelőssége, de szerintem lépjünk rá a következő témánkra.
Lépjünk rá!
Ugye a Tisza bemutatta a jelöltjét, már igazából csak egy helyszínen kérdőjeles, hogy egy körzetben kérdőjeles, hogy ki lesz a Tiszának a jelöltje, és hogy a múlt héten kihirdették a nyíregyházi jelöltet, Gajdos Lászlót, aki az állatkertnek a vezetője a Nyíregyházán, és nagy helyi beágyazottsága van, és hát igazából ezt ahhoz kapcsolnám, amit az előbb mondtál az árasztásról, meg arról a típusú stratégiáról, amit a Fidesz próbál így a nyilvánosságban az erőforrásainak köszönhetően így ebben a harcban folyamatosan nyomni, de itt azért én azt látom furcsa módon, hogy elkezdődött egy lejárató kampány Gajdos Lászlóval szemben, ami félbe maradt. Szóval, hogy ugye te is írtál róla, posztoltunk a Facebookon azzal kapcsolatban, hogy a nyíregyházi Fidesz alapszervezet ott Gajdosnak a lemondását követelte, meg a helyi lap is beleállt ebbe a kérdésbe, illetve hát Lázár János is kommentálta a kérdést, de hogy ez tulajdonképpen nem ment tovább, olyan úgy tűnt, mintha a Fidesz egy ponton ezt így leállította volna, ráadásul jött ugye a Tiszától a válasz, az ilyen állatos fotók bejárták a médiát Gajdos Lászlóval kapcsolatban, szóval szerinted mi történt itt? Nekem egy kicsit az a gondolatom ezzel kapcsolatban, és Iccés Ambrussal, a szerkesztővel beszéltük ezt még az adás előtt, hogy hát nem az történik, hogy igazából a Fidesz annyi mindenkit lejáratott már, hogy ennek az ereje így elveszett, és lehet, hogy azt érezzük már, hogy valaki le van járatva, miközben ez nem is történt meg, vagy hogy ennek a hatása amiatt egy kicsit elkopik, hogy folyamatosan ezt csinálják.
Na, szóval, hogy itt mi történt, tehát a következő látom én. Az egyik az, hogy már a előző DPK vidékjáráson Győrben, de aztán itt Nyíregyházán is. Ugye a miniszterelnöknek a stratégiájában, nem tudom, 28. oldal B paragrafus, vagy B bekezdés, az van, hogy el kell kezdeni középre beszélni, és azt mondani, hogy lehet, hogy néha én már erőseket mondok, meg poloskázom, de most már én vagyok az a szeretető, ismert ember, akit ismertek 15 éve, és tudjátok, hogy tőlem mit lehet várni, csak a jót. Ugye ez az irány, amit elkezdett 21-ben, kb. Ugyanilyenkor, és most így 25 végén, és a Orbán így középre zárkózni, meg kicsit másképp beszélni szóhasználattal, kicsit a bal oldal fele, vagy a, ugye ott is mondta ezen a DPK-n, hogy a bal oldaliak fogják a legjobban, talán nem is tudnak róla, de majd valamit rossz lesz nekik, tehát ott van egy ilyen középre zárás. Ekközben az történik, hogy van a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, aki valóban egy nagyon népszerű ember Nyíregyházán, és ő bejelenti, hogy indul egy politikai párt színébe, képviselő lesz. Amihez jelen állás szerint alkotmányos joga van. Minden magyar embernek. Ha valaki mondjuk fegyveres testületnek a tagja vagy bíró, akkor le kell először szerelnie, vagy ki kell oda lépni, de egyébként mindenkinek a joga van ehhez a dologhoz. És ugye Nyíregyházról sokat beszéltünk, voltunk, és ott az első vagy második élő vétó ott volt. Ugye ott Kovács Ferenc a polgármester, aki úgy polgármester, hogy amit beszéltünk többször is, hogy mindig kevesebbet, egyre kevesebb a támogatottsága neki is, meg a Fidesznek is, de valahogy mindig kijátsza áll ellenzéki jelöltekkel. Nem is egyszer, meg trükkök százalékban belőle nektek nem kell tudnotok, de a végén mégis ő maradott. És az a zsigeri reakció, amit a nyíregyházi Fidesz kiadott, az a valóság. Akik azt gondolják, hogy ha valaki közpénzt kap, akkor azt a Fidesztől kapja, akkor ő nem merjen megszólalni, nem merjen kritizálni, nem merjen képviselőjelölt lenni. Mi, ugye amit mondtál, az 1:1 adom, én adom a fizetést neked, Orbán Viktor. Ugyanezt mondják ők is. Ha tőlem van a pénz, akkor én rendelem azért a dalt.
Értem, amit mondasz.
De bocsánat, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ez egy nagyon fontos állapot, mert ők valójában tényleg ezt gondolják. Azt gondolják, hogy ez az ő pénzük.
De nem vitték végig.
De várjál. De ez az ő pénzük. Ami eleve szerintem egy felháborító dolog. Tudjuk, hogy ők ezt gondolják, de amikor így kibudjan így a indulat valóság, akkor ugye az ember kezdeni, tényleg? Tehát az van, hogy 2025-ben te azt gondolod, hogyha te adsz közpénzt, közpénzt, mindannyiunk pénzét, vagy valaki nyer uniós támogatást, akkor az te adod, az a te kegyed, tehát ez a te dolgod. Nem, az 9,5 milliónknak a pénze, illetve az Európai Uniónak a befizetett források visszaosztása ide. Nem a te pénzed, legfeljebb te vagy annak megbízva most, hogy te menedzseld ezt le. Fú, de jó le is menedzselted. Na mindegy. És ugye ekkor, ugye ez volt ez a nyíregyházi DPK, és ekkor berohant Orbán Viktor Kovács Ferenchez, és bemutatta azt a jelöltet, aki egyébként, ha már közpénzekkel foglalkoskodik, a helyi kormányhivatalnak az igazgatója. Tehát ilyen szinten, aki egyébként jelenállás szerint, például egy jelenállás szerint nem is lehetne jelölt ebben az állásában az állását megtartva, azt fel kell azt függeszteni, és úgy kell majd neki menni a jelöltségnek, mert valójában a kormányhivatal igenis részt vesz a választási eljárásban, csomó helyen. És akkor ez a dolog így elindult, kirakták ezt a Facebookra, hogy ennyi Gajdos László, tevő az áruló, egy nem tudom micsoda, és ez így ment. Egy politikai hiba, de úgy politikai hiba, hogy a saját, amit gondolnak, azt elmondták. Ez a politikai hiba, és az folyt tovább. És ugye Lázár János, mint mindig, jó ütemmel ő is beleszállt Gajdos László, vagy ő nem hagy ki egy ilyen zicsert, hát ő, hogy mondjam, ő a Fidesz megafonja, a kihangosítója, és ezt az egész történetet úgy zárta le Orbán Balázs, hogy valójában, és elmész, hogy Esztergomba is ezt mondtam, egymásnak ellentmondó dolgot mondtak. Tehát Orbán Balázs itt meglátta azt, hogy ez a Fidesznek egy káros dolog, mert ugye kibutatkozik az, amit valójában gondolnak a magyar államról, és helyette ezt valamilyen módon lezárta. De addigra már, hogy mondjam, a probléma, a hiba már elkövetett, az a napok már, azokat már nem tudja már visszahozni a Fidesz ilyen szempontból. És mondtál valami, mondod, és hagy, csak egy pillanatra hagy menjek ebbe bele, mert annyira természetes mindannyiunk számára, amikor mondod, hogy az erőforrásait felhasználva ezt csinálja a Fidesz. Szóval ezt nem kell, tehát hogy ezt, szóval ez egy adottság, de ez, hogy mondjam, ez nem, tehát nem a jó Istentől jött ez, tehát nem úgy kell ezt elfogni, hogy ez tényleg ez van, hanem az van, hogy az ember ránéz arra, hogy például egy ilyen helyzetben, egy ilyen kampányhelyzetben milyen erőforrások állnak egyik és másik oldal rendelkezésére, akkor a szorzó az ezerszeres. Tehát mondjuk csak nem menjünk messzire, ugye ott van, hogy már Orbán Balázs, ugye, aki a MCC kuratóriának elnöke, most az MCC, mint konglomerátum, csak idén az állam által, még egyszer, Kamil, ezt akkor is elmondom, bármikor elmondom, az állam, de nem azért, az állam által neki ingyenesen átruházott, egyébként a magánnyugdíj pénztár elvételéből megmaradt Richter és MOL részvénycsomagból, csak idén 31 milliárd forint osztalékot vett ki. 31 milliárd forintot. Érted? És ő ebből van az ő erőforrása, mert utána a két, van neki egy cége, az MCC Liber Invest Kft., de van még emellett még kb. 13 másik cége, és az MCC Liber Kft.-nek van egy tulajdonolja az MCC Media Holding Zrt.-t, és az MCC Media Holding Zrt. Adja ki a Mandiner nevezetű újságot. Tehát még egyszer, 31 milliárd forint osztalék csak idén. És amikor erőforrásokról beszélgetünk, akkor nézd meg azt, csak hogy ne menjünk messzire, talán ezen a héten lesz az én szeretett Szegedemen egy MCC est. Az MCC est úgy néz ki, hogy az MCC által megvett szegedi ingatlanba Orbán Balázs beszélget Lentulai Krisztiánnal a közéletről. Ezt, hogy ezt megnézed, ennek mi a költsége egy ilyen, most nem csak az egy estének, az egésznek, akkor vajon ez nem egy párhuzamos kampány? Ez nem a Fidesz kampányának a külső finanszírozása? Hogy Orbán Balázs a Fidesz kampányfőnöke beszélget Lentulai Krisztiánnal az MCC épületébe? Hát hogy az Isten fájában-e? És akkor ez csak egy dolog. És akkor nem menjünk abba messzire, mert szintén a mániám, ez a digitális polgári körkedés. Orbán Balázs a saját szájával azt mondta, hagy idézem neked a Telexben, Orbán Balázs ezt azzal magyarázta a Telexnek, hogy ez nem egy fideszes rendezvény volt, hanem a digitális polgári körök egy civil szervezet rendezvénye. Megkérdeztük, hogy szerinte azok, akik ott ültek a stadionban, érezték-e, hogy nem a Fidesz gyűlésén vannak, de szerinte erről őket kellene megkérdezni, és felállotta, hogy szerez nekünk belépőt a következő DPK gyűlésre. És ezzel hát így elmegyünk mellette, és még egyszer mondom, én nagyon erősen, és nem hiába mondom ezt, mert én is néha magamat tudom ebben, de ezek nagyon súlyos dolgok. Nagyon súlyos dolgok, mert amikor arról van szó, hogy ki mennyi pénzből gazdálkodik egy ilyen kampányban, és egy kampány általában ez elég komolyan erőforrás kérdése, akkor az egyik oldalon van a Tiszának a gazdálkodása, meg a többi ellenzéki párt gazdálkodása, a másik oldalon csak egy, nem a Fidesz, csak egy ilyen szervezete, mint az MCC, akinek van csak idén 31 milliárd forintja arra, hogy egyébként flood the system, bitch shit.
Világos, de erre azon kívül nem lehet más eszköze az ellenzéknek, hogy ezt felmutatja, ezt a helyzetet, ezt megváltoztatni. Nem.
Bocsánat, ez se igaz, ne haragudj, ezt mondom. Bocsánat, igazad van, de valójában ez egy törvénysértő állapot. Az ellenzéknek az a feladata ilyenkor, hogy megtegyen mindent azért, hogy a magyar hatóságok egyszerűen nem tudják ezt kikerülni. Mert jelen állás szerint az történik, hogy amiről csak tudunk, avval a Fidesz mindenfajta, mondom, a saját szabályát kerüli ki. És még egyszer mondjam, ők mondják el. Csak gondolj bele abba, megszervezni mondjuk Nyíregyházára egy ilyen jellegű eseményt, mondjuk ezt a DPK eseményt, annak mi a költsége? 25, 30, 40, 50 millió forint? Amit valaki, hopp, így előteremtett. A másodnak már nincsen 25, 30, 40, 50 millió forintja, csak így hopp, hanem az egy, megint egy másik helyzetből csinálja. És ez az aránytalanság, és én nem vagyok, hogy mondjam, nagyon messze vagyok a naívtól, csak azt mondom, hogy ha valami így kezdődik, egy ilyen kampányban vagyunk, hogy megállás nélkül párhuzamosan vannak finanszírozva kérdések, és kiszervezett finanszírozása van egy kampánynak, az valamiért a saját jogszabályokat szegik meg.
Menjünk egy kicsit vissza a helyi jelöltekhez és Gajdos Lászlóhoz. Igen. Engem egy kicsit meglepett, hogy mennyire úgy tűnik kívülről, hogy ő ennyire népszerű helyben, hogy nagy lelkesedésre veszte az ő jelöltségét, eléggé karizmatikus figurának tűnik. Ez nem jelenthet egy olyan problémát, hogy az ő kvalitásai úgymond egy kicsit rámutatnak a többi ismeretlenebb helyi jelöltnek a hiányosságaira, vagy arra, hogy őt egyedül lehet így igazán kiemelni az eddig ismeretlenebbek közül.
Szerintem van más, akit ki lehet emelni, de akkor ugyan menjünk vissza, és nem akarom elkezdeni előre ezt a mantrámat. Ez egy aszimmetrikus harc. A szimmetrikus kampányban, amit persze nyilván ilyen vákumban lehet megtenni, az az van, hogy a magyar állam arra ügyel különböző szerveivel, hogy mindenkinek ugyanannyi esélye legyen ebben a kampányban minden pártnak. A magyar állam ügyel erre. A médiahatóság, az állami számvevőszék, az ügyészség, a rendőrség, az országgyűlési hivatala, ők ügyelnek erre. Most ezek mind erre nem ügyelnek, hanem arra ügyelnek, hogy aszimmetrikus legyen. És ebben a helyzetben, aki jelöltséget vállal bármely ellenzéki párt oldalán, szerintem egy nagyon-nagyon nagy rizikót vállal, hogy egy ilyen helyzetbe kerül, hogy 30 nem tudom hány éve megbecsült tagja a nyíregyházi világnak, a része ott a vezető elitnek, és utána azt kapja meg, hogy egy puha testű, mert elmer indulni egy választáson, még egyszer mondom, alkotmányos jogával élve szeretnék képviselni Nyíregyháza lakosságát. Akkor puha testűvé válik. És bocsánat, a magyar állam által keresztben finanszírozott, a Kesma által birtokolt újságban jelent meg ez a cikk. Így. Ez így megy. És ezért, amikor beszélgetünk elő, és tudom, elnézést tőled, vagy meg a nézőktől, és az a probléma ebben, hogy ha lehetne, hogy ezen a szemüvegen érdemes ezt a versenyt nézni, ez nem egy verseny. Mert a versenyben az van, hogy vannak bírók, vannak szabályok. Itt ezek nincsenek. És így viszont az ember úgy tudja nézni, hogy van egy Gajdos László, aki vállal egy ilyen szerepet, akkor lehet, hogy ő kirívik a többi jelölt közül, de akik jelöltek lettek például bármelyik ellenzéki pártnak a színeibe, azok azt kockáztatták, hogy ez fog velük történni. És hogy ránézel erre, és ugye talán volt egy nagyon-nagyon érdekes Kovács Imre interjú a 444-en, aki egyébként, tehát nagyon érdemes elolvasni, mert hogy én tőle nagyon régóta olvasom az ő könyveit is, meg a kevés számú interjúját is, de ilyen egyenesen, ilyen tisztán nem beszélt arról, hogy hogyan látja a világot, meg hogyan látja Magyarországnak a helyzetét. És talán ő mondta ezt, nem csak itt már korábbi műveiben is, hogy akkor van esély, vagy lehetőség vagy remény a változásra, amikor ez a vidéki középosztály önálló egzisztenciával bíró réteg fellázad a Fidesz ellen. És ha ránézel ezekre a jelöltekre, hogy szociológiailag honnan jönnek, akkor az látszik, hogy nagyon-nagyon nagy részük önálló egzisztenciával bír, és ezért mondja azt, hogy nem fél.
Orvosok, tanárok, vállalkozók, sok van.
Így van.
Így van. Ez azért is izgalmas, mert hát gyakorlatilag az látszik, hogy a Tisza ezzel azt akarta közvetíteni, hogy ő hiteles embereket, helyben hiteles embereket állít ki, és hogy ez egy politikai szereplő esetében ez egy fontos dolog, amit érdemes kipipálni. De hogy látod, mi a különbség, vagy a civil hitelesség, meg a politikai hitelesség között, vagy hogy ez mennyire átforgatható a kettő egymásba, mert attól még, hogy valaki jó orvos, vagy jó tanár, attól még nem biztos, hogy megvan benne az a képesség, hogy jól tudja képviselni a közösséget, vagy nem biztos, hogy feltétlenül ezt a benyomást kelti, vagy ezt gondolja róla a környezete attól, hogy egyébként elismeri őt a munkájában. Szóval, hogy látod te a kapcsolatot ebben a civil és politikai hitelesség között?
Szerintem az, hogyha valaki akar képviselni, és érti ennek a felhatalmásnak az erejét, ugye az egész vétó így indult el. Talán volt egy ilyen hosszú monológom arról, hogy mi a képviseletnek a lényege szerintem, vagy szerintünk. Ha valaki akar képviselni, akarja szolgálni a közösségét, akar valami változást, vagy jobbá akarja tenni a körülötte lévő világot, a legkisebb tértől kezdve a megyén keresztül, vagy az országon keresztül, az egy elképesztő érzelem, vagy egy tulajdonság, amit hogyha valaki meg tud lovagolni, vagy meg tudja, tehát tud ebben menni, akkor a hitelessége, az előélete, a szabadsága, a távolhatatlansága, azok ez mind ebben segíthetik. És az, hogy mi a jó recept, hogy hogyan van egy, még egyszer mondom, hogy mi a jó recept, van könyvtárnyi szakirodalom arról, hogy milyennek kell lennie egy jó jelöltnek Amerikában, Németországban, tehát mondom, könyvtárnyi van. Az, hogy milyennek kell lenni egy olyan jelöltnek, aki egy ilyen körülmények között elindul, arról nagyon rövid könyvek vannak, mert valójában ez a könyv kicsit most íródik. És erre nem tudok neked ilyen szempontból választ adni. Azt tudom, hogy akik ebbe belépnek, azok elképesztő rizikót vállalnak, pontosan amit a Gajdos Lászlón keresztül is lehetett látni, hogy egyébként köztiszteletben lévő emberek mit kapnak egy nappal később, amikor éppen akarnak az alkotmányos jogukkal élni. És hogy ennek aztán milyen lesz a, tehát amikor ugye sokszor beszéltünk arról, hogy van a tankönyvi jelölt, ugye ezt legalább háromszor elmondtam, hogy a tankönyvi jó jelölt, ezt tud a országos párt preferenciánál, vagy a helyben lévő, tehát persze egy kicsit jobbat hozni, a rosszabbat pedig tud egy kicsit kevesebbet hozni. Ez a tankönyvi megoldás. Hogy most ebben a választásban ez érvényesülni fog-e, ezt nem tudom, mert hogy nem láttuk meg ezt az állapotot. De hogy azért, hogy mondjam, érdemes, mondom még egyszer, ezen a szemüvegen keresztül nézni, és nem Budapestből vagy megyei jogúvárosokból kiindulni, de akár mondjuk Nyíregyház, megyei jogúváros, de akkor ott is, hogy gondolom, hogy kicsit mondjuk Szabolcs, ugye azt mondta a miniszterelnök úr, egyébként is nagyon érdekes mondása volt, hogy meg kell az összes szabolcsi körzetet nyerni ahhoz, hogy a Fidesz kormányozni tudjon. Hogyha Nyíregyházat vagy csak egy kicsit arrébb mész, már nem annyira ilyen megyei nagyvárosi környezetbe, akkor akik ott indulnak jelölteként, ők mit vállalnak? Milyen kockázatot? Igen. Ők hogyan fognak majd szembenézni ezekkel a cikkekkel, a névtelen cikkekkel, a lejáratásokkal, és ebben az ilyen, mondom még egyszer, ebben az antireményiparral, amikor meg akarnak téged győzni arról, amit csinálsz, amit gondolsz, amit érzel, az valójában hamis, és igazából semmi esélyed nincsen. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog, és csak azt tudom hasonlítani, mert ugye nem éltem, de nem tudom, tehát nem voltam, csak kisfiú voltam, amikor 90-ben léptek be az akkori, nem az MSZP, hanem a többi párt képviselőjelöltjei minden oldalról, és amikor először léptek be a politikai ilyen, nem tudom, harcba, hogy akkor ők hogyan léptek bele ebbe a képviseleti kérdéskörbe, ehhez tudom hasonlítani, úgy közben, hogy az a fajta nyomás, amit ők nekik most el kell viselni, és például, amit később kell majd elviselni, ők szerintem az példanélküli, és nem volt ilyen korábban. Volt olyan persze, hogy a Fidesz embereket levadászott, de az, hogy ennyire készült volna arra, hogy 106 embert átvilágítson, azt szerintem az példanélküli.
De akkor tulajdonképpen most egy kicsit arról beszélsz, ami a vétó elindulásakor a jelszónk volt, ez a politikai bátorság, meg a politikai felelősség, tehát hogy kicsit úgy értem, amit mondasz, hogy ebben a helyzetben, hogyha már valaki elindul és felvállalja ezt a feladatot ilyen speciális körülmények között, az már önmagában a politikai bátorság és a politikai felelősségnek a vállalása, De azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy oké, de hogy volt ott még egy harmadik kifejezésünk, a politikai innováció, hogy az is szükséges egy jó jelölthöz. És ugye itt arról beszélünk, hogy te mindig azt szoktad mondani, hogy hát egy kampány az egy kicsit úgy működik, mint egy hadsereg, vagy hogy azt a típusú fegyelmezettséget kell elképzelni, és nincs...
Egy jó kampány.
Igen, és nincs az, hogy én ezt szeretném, vagy azt szeretném, és... De hogy hát ezek a jelöltek, akikről most beszélünk, ezek helyi jelöltek, és az egyik ilyen legnagyobb kérdés azzal kapcsolatban szokott lenni, egyébként az előző országgyűlési választásokkor is rendszeresen feljött az a probléma, hogy mennyire látja azt a helyi kampány, amit a nagy kampány csinál, és fordítva, ez mennyire van összhangban. És ezt azért kérdezem, hogy adott esetben, hogyha van egy helyi csapat, akik jól látják a helyi adottságokat, azt, hogy ott mit kéne csinálni, de a nagy kampány azt mondja, hogy ezt nem így, akkor mennyire van lehetőség arra az innovációra, amiről te a legeleje óta beszélsz, hogy szükség van rá?
Hát ez egy kampányszervezési kérdés, hogy hogyan tud a alulról becsatornázódni az innováció, meg az alulról lévő tudás, hogy ki mennyire ismeri a környezetet, hogy mi az, ami, mik azok az ügyek, amik például fontosak helyben, ami lehet, hogy távolból kevésbé érdekesek, de ezek a tankönyvi példák. Én azt gondolom, hogy az innováció magában az, ha lehet ezt ráhúzni, hogy egy olyan kiválasztási mód volt, ami korábban itt Magyarországon nem volt, egy párton belül, tehát azt szerintem az egy innováció. Az is innováció, hogy lényegében a politikától nagyon kevés kivétellel, hogy politikába új emberek kerültek, tehát talán egy-két ember van, aki valamilyen önkormányzati pozícióban függetlenként került be, és onnan lett jelölt. Hogy hogyan lehet egy ilyen, még egyszer, aszimmetrikus kampányban jól szervezni az embereket, ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, és szerintem még egyszer, tehát ilyen könyv nem nagyon van, hogy száz új arcot hogyan tudod nagyon-nagyon hirtelen egyik percre a másikra a magyar politikai háborúba így szocializálni, ami történik. És szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog abban a szempontból, hogy tehát egy szakmailag is nagyon érdekes az, hogy ez hogyan fog ez működni, olyan tud ez visszacsatolni, és olyan tud valamilyen fajta koherens képé összeállni a végére. És ugye, de az is látszik, hogy a Fideszben lévő megszokott ilyen félkatonai állapot se, vagy hát, hogy az is ott valahogy nem, szóval, hogy nem úgy, tehát, mint hogy nem olyan lenne mind, ami szokott lenni korábban. Tehát, ugye mondtam előző alkalommal a Balagirítós példámat, szerintem a Gajdosos példám is nagyon hasonló, hogy én nem azt nem látom teljesen, hogy a Lázár János és az Orbán Balázs közötti hierarchia, vagy viszonyrendszer, vagy politikai, hogyha már itt a félkatonai hierarchia lenne, az hogyan működik, mert általában így, mint hogyha kicsit a Lázár János, mint hogy néha így ellentmondana az Orbán Balázsnak. De ez legyen az ő bajuk, de visszatérve a kérdésedre, tehát szerintem azt láthatjuk most, hogy képes-e, amit mondott Kovács Imre is, hogy van-e egy ilyen, és tényleg ez egy fontos kérdés, van-e a vidék Magyarországnak egy lázadása az Orbán rendszerrel szembe? Mert ugye az, hogy Budapesten a Fidesz rosszul fog szerepelni, ez borítékolható. Az is, hogy sokkal több Nyugóvárosa fog nyerni, vagy veszteni a Fidesz, mint korábban, az borítékolható. De az, hogy azokban a közvetekben, ahol korábban nagyon erős volt, ott ez a lázadás, ez a vidéki középosztálynak a magára találása hogyan fog működni, szerintem ezt látni fogjuk legkésőbb szerintem februárban, és akkor hagyj mondjak még egy a medián mérésről, hogy a medián mérésnek amikor ezt csinálta a medián, azt talán, ha jól emlékszem, az november 20 és 25 között volt. Én úgy emlékszem, hogy akkor volt a mintavétel. Tehát a jelöltek bejelentése előtt, és hogy az a kérdés, hogy akkor, ha majd lesz a januári vagy februári medián mérés, akkor ez a jelöltek, amiket most bejelentek jelentek, ezek húzzák-e a Tiszát felfele, vagy stagnáltatják, vagy akár csökkentik.
De akkor nézzünk is meg pár konkrét példát, pár érdekesebb nézzünk példát. Meg. Beszéljünk Hajdúböszörményről, ugye ott voltunk is a Vétóval.
Hogyne, bizony voltunk.
Ott ez az a hely, ahol egyedül itt indul el regnáló polgármester, Görögné Bocskai Ilva.
Így van.
És ebben a helyzetben az a pikáns, hogy a Mi Hazánknak a jelöltje pedig Nagy Zoltán, aki eddig Görögnének volt az alpolgármestere, de ugye akkor a jelöltség hírére lemondott. Szerinted miért érdekes ez a körzet, és hát igen, azon kívül, hogy tényleg ez a példa arra egyedül, amikor a polgármesterből lesz a jelölt?
Na, szóval, hogy azért is voltunk ugye a Hajdúböszörményben, mert azért érdekes, mert 2020, ez egy szuper fideszes körzet volt 2024 júniusáig. Lényegében ez a top 10-15 fideszes körzet volt. Itt is beszéltünk róla a vétóba. És az történt, hogy 24-ben, ez a vidéknek a lázadása, ugye itt Hajdúböszörmény a központja, és van még mellette két nála kisebb, 18-es és 15-es város, meg egy pár település, és a két meghatározó városban, Hajdúböszörményben is, és Hajdúnánáson is, a Fideszt megverte az akkor az ellenzéke, és mind a kettőben többséggel, itt ugye Hajdúböszörményben kisebb többségben, hanem nagyobb többségben van az ellenzék. Magyarul a két meghatározó városban váltás volt, és az akkori 15-20 éven keresztül regnáló Fideszt előzték az ellenzéki polgármesterek. Na most ez egy olyan körzet, ami Hajdú 6, ami, hogyha a Fidesz egyébként váltott, tehát nem ő volt, a Tiba István volt, aki mind a fiatalitás egyében egyik napról a másikra leváltotta Orbán Viktor, és a helyére jött ugye a Pap Zsolt György, akiről azt kell tudni többek között, hogy ugye már, hogy van róla egy cikk, az én kedvenc témámban, az állam és párt összefonódásában, amikor a Pap Zsolt elkezdett kampányban, hogy ő lesz majd a jelölt, akkor odáig jutott, ha szabad ezt a kérdést hallgatnom, hogy egyébként Navracsics Tibor miniszter őt küldte a különböző településekre, hogy ő vigye a kezébe a támogatási okratokat, amelyeket egyébként valójában semmi köze nem volt, hiszen nem a minisztériumnak volt a munkatársa, de nem is volt abban a helyzetben, és ő vitte a jó hírt, akkor még volt a jó hír kampány. Na most vele szemben van ugye Görögné Bocskai Éva, akiről ugye volt egy vétóadás is, ugye ő egy nyugdíjas óvoda vezető, és sokat meglepetésére lett aztán Hajdúböszörmény polgármestere, és így nyerte meg a Tiszás előválasztást. Magyarul ő az egyik egyetlen olyan polgármester, aki nagy települési polgármesterként.
Igen.
És valójában ez egy iszonyú érdekes csata, politikai csata, mert egyrészt ugye egy nagy, ugye egész Hajdú-Bihar, ha nézed, akkor ugye az volt a Fidesz abszolút fellegvára, ugye a nemzet fővárosa Debrecen, Kósolos, aki szintén ugye fiatalitási áldozat lett, és az egy teljesen átalakulóban lévő, vagy átalakulás, hát egy, megvan a lehetősége, bocsánat, annak, hogy ott az erőviszonyok átalakulnak, ugye mint a Debrecen 1-es, mint a Debrecen 2-es, mint a Debrecen, mind a Hajdúság 5-ös, mind a Hajdúság 6-os körzete, egyébként egy csata mezővé alakult. Tehát ott van a térképen, szóval azt szerintem érdemes lesz figyelni. Egyébként, hogyha az a körzet, ugye kék nálunk, az a körzet, tehát megnyeri az ellenzék, akkor nagyon nagy lépést tesz egyébként a 54 körzet felé.
Jó, hát akkor egy másik érdekes példa egyébként még Szombathely, ahol...
Ahol szintén voltunk.
Igen, ahol szintén voltunk. Itt Rápli Róbert iskola igazgató lesz a Tiszás jelölt.
Igen.
Itt is indul Mi Hazánkos jelölt is.
Itt is volt fiatalítás.
Igen,
a Fideszren.
De ugye hát nem is ez az érdekessége a körzetnek, hanem egy híres DK-s jelölt fog indulni, Ceglédi Csaba.
Igen.
Szóval, hogy ez biztosan egy hangos verseny lesz, én úgy tippelem. Te mit látsz?
Ugye itt az évnek talán az elején Nemény András, aki korábban MSZP-s politikus volt, kilépett, és párton kívüliként képviseli Szombathelyt. Belegyűjtött egész talán az egész frakciója kilépett az éppen saját aktuális pártjából. Nagy arányú győzelmet aratott Nemény András 24-ben, akkor lett másodszorra polgármester, és úgy az egész Vas megye, mind olyan, amiről már szintén ezzel sokat beszéltünk, hogy a magyar politika egyik fura ilyen Berbuda háromszöge, Tócsobát is annak köszönhetjük, aki nem egy ló. Szóval, hogy az egész Vas megyeben Szombathely a legerősebb ellenzéki pozícióval bíró körzet. Na, és akkor ugye ott van Cegedi Csaba, aki ugye az egy környék, vagy a Szombathely egyik erős embere, ugye volt vele, hát volt neki egy pár ügye is, ugye jó, hagyjuk is azt, hogy ő az, aki adott kölcsön, ő neki adott kölcsön Gyurcsány Ferenc, ugye, csak hogy a Gyurcsány Ferenc szálat is idehozzuk. Na, és ő volt neki ugye egy ilyen különleges mentelmi jogos trükkje is az ő lévő büntetőjárásban. Na most ugye ő ott egy erős ember Szombathelyen, egyéni önkormányzati képviselő, és hogy ennek mi lesz a végeredménye, azt valójában nem lehet látni.
Számít ez egyébként vitákra? Mármint, hogy jelölti vitákra?
Nem tudom. Szerintem a Fidesznek az az érdeke, hogy legyen jelölti vita, de egy olyan jelölti vita legyen, ahol Orbán Viktor nem vitatkozik. neki ez, és hogy ennek mi ez az eredménye, azt nem tudom. Azt nagyon nehéz lesz szerintem Szegedi Csabának is, aki most már sokkal függetlenebbként mutatja magát, mint DK-snak, elmagyarázni majd, hogyha miatta nem sikerül ott, ott legyőzni a fiatalított Fidesz, hogy itt Hendre Csaba volt ugye sokáig ugye a Fidesznek a képviselője.
Jó, és akkor az utolsó példánk az a Fehér négyes.
De... ahol szintén voltunk. Lehet, hogy a példákat ezt határozza meg, de lehet, hogy nem. Csak a szerencse Manó kirajzolta őket. Igen.
Igen. Szóval ez Dunaújváros, és itt a Tiszának az egyik, hát nem, legközismertebb hát szereplője.
Igen.
Aki nem csak a politikai pályafutása miatt, vagy azóta ismert, hanem a színészi, meg művészi pályája miatt. Szóval, hogy Nagy Ervin fog indulni. Ez egyébként, amikor ott voltunk Dunaújvárosban, akkor beszéltünk is erről, hogy hát kézenfekvő lenne igazából igen. Nagy Ervint indítani a Tiszának. Egyfelől igen, másfelől viszont ő azért nagyon régóta Budapesten él. Tehát, hogy az, hogy a helyi beágyazottságnak ilyen értelemben mennyire tud megfelelni, vagy ez mennyire kockázatos az ő indítása, azért az egy kérdés. Te hogy látod ezt a körzetet?
Hogy itt is volt fiatalitás a Fidesz részéről. Ugye itt ez a Fehér négyes körzet. Ugye Dunaújvárosban egyébként ellenzéki polgármester van. Jártunk is ugye ott nem is olyan régen, talán a vasmű bezárása előtt egy pár héttel. Na most Nagy Ervin, ha jól tudom, akkor dunaújvárosi születésű, és ott is töltötte talán a gyermekkorát, ott állt a gimnáziumban. És szerintem abban, és még egyszer mondom, vissza az aszimmetrikus harcra, tehát hogyha valaki a Tisza pártnak egy prominens vagy sokat szereplő politikusa, és van neki komoly dunaújvárosi kötődése az édesapja meg a családja révén, akkor szerintem logikus, hogy őt indította a párt az előválasztáson, a saját belső előválasztásán. És ugye ez egy egyszer már, sőt igazából kétszer már megnyert ellenzéki körzet volt. Ugye 18-ban nyert itt az akkor még nem polgármester, de később polgármesterré váró Pintér polgármester úr, és az ő az ő polgármesteri választásokkor kellett ugye tartani egy időközi választást, és utána azt vesztette el, akkor megnyerte, és utána 22-ben vesztette el az ellenzék. Szóval ez egyébként, és úgy beszéltünk róla, maga a város egy nagyon ellenzéki település, a körülötte lévő kisebb települések az ott a nehezebb, és mondom még egyszer, ugye ő a Fideszes jelölt, ugye a Fejér megyék az ülésnek az alelnöke, az elnöke, nyilván ugye ő is meg fog mindent tenni ebben, hogy itt, ugye Fejér megye egy barom érdekes rész, ott ugye a Manók ugye ott jártak az átirajzolásba, és ugye a mi térképünkön ugye ott az a két kék, ugye az egyik ugye az Fejér, egyes ugye a Székesfehérvár, egyes között, és ugye a másik pedig ugye az a Dunai város, ami ott a Duna vonalán helyezkedik el.
De ugye akkor többször is mondtad ezt a fiatalitási kísérletet a Fidesz részéről, és ezzel zárnám, hogy látod, egyébként jól van beazonosítva ez a probléma? Tehát, hogy sokat fog tudni segíteni a Fidesznek az, hogy most a jelöltek egy jó részét egyébként lecserélik hát valamennyivel fiatalabb jelöltekre, és hogy tényleg itt van-e a kutya elásva, tényleg egy jó ötlet ez, vagy inkább ez is egy kockázat, amit most meghúz a Fidesz.
Ugyan nyíregyházi cserét, az ott ugye egy 6 évvel idősebb hölgyet cserélt le a kormányhivatal igazgató úr, szóval az mennyire fiatalítás, ugye ha már gyorsan fel tudjuk, hogy a...
Igen, de az egész projekt azért így van csomagolva.
Igen, tehát még egyszer, valóság és annak a csomagolása. Tehát, hogy ez, ugye, amit a Hajdú 6-ban mondtam, tehát az ottani egyébként nagyon sokszor győztes, az idős képviselők a váltásánál, én úgy tudom, hogy azért az egy meglepetést okozott ott a megyében, hogy ő vajon miért lett egyébként másokkal leváltva, és egy csomó ilyen hely van, ahol az látszik, hogy ugye amiről beszélünk sokszor, hogy a Fidesz az egy egyszemélyes vezetésű párt, formálisan ugye a választmány hagyja jóvá a jelölt választást, de ugye abban a rendszerben, ami egyébként nem most épült ki, hanem a 2000-es évek közepén, hogy választókörzeti, kerületi elnökök vannak, akiket Orbán Viktor hagy jóvá, tehát az ő döntése minden egyes jelöltnek a kiválasztása. Itt az a kérdés, hogy ezek a egyébként sokáig jól működő bejáratott embereknek a hiánya, az ő kiépített rendszerüknek a hiánya mit fog okozni majd a kampányban. Egy, kettő pedig lesz-e olyan meglepetés jelölt, akit kívülről, tehát nem a Fidesz rendszerén belül, hanem a Fidesz rendszerén kívülről hoznak be. Ugye az látszik, hogy ugye ebben a civil szervezet, ugye a DPK rendezvényeken sok ilyen fideszes celeb jelenik meg, meg celebet kezdenek el építeni. Ugye legközelebb sportolók, zenészek. Ugye.
Nem egy tévhit egyébként, amikor ilyen típusú politikához nem kötődő hírességektől, sportolóktól belelátják azt, hogy ők köztiszteletben álló emberek, és hogy akkor ez biztos azt is jelenti, hogy politikusként működni fognak. Ez nem egy ilyen beragadt, rossz tévhit?
Ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy ők a többség. Hogy olyan sokan csatlakoznak hozzánk, hogy hát látjátok, itt van a Szabó Zsófia, a Curtis, a nem tudom még kicsoda, a Csiszár Jenő, aki korábban ugye olasz konzul volt, és most visszatér apukám világába. Szóval ez azt akarja mutatni, ennek a hangulatát akarja mutatni, hogy amit gondoltok, vagy képzeltek rólunk, hogy az a berögződésetek, hogy mi vagyunk a 15 éve hatalmon lévő establishment párt, aki már nem is annyira izgalmas, meg nem is trendi, most még elmondok valamit, de ehelyett vannak nekünk ilyen trendi és szuper celebjeink, akik együtt ölelkezünk a DPK dolgokat. Szerettem volna mondani, amit mint a Kovács Imre, és mind a Szabó Andrea, és mind a Hann Endre, és még a Róna Dániel is mond, hiszen egyik legfontosabb megállapítás az elmúlt jó sok időben, amit én is, bár én nem vagyok szociológus, elkezdtem mondogatni, hogy van ez a korfal a magyar társadalomban, ami valahol 50, tehát 40 és 50 között van, ami azt jelenti, hogy 45 év alatt lényegében a Fidesznek nincsen érdemi nagy támogatottsága valahol, tehát minél közelebb vagyunk a 18 évhez, annál kisebb. 18 év és 20 között már kb. Majdnem, hogy egy számjegyű a támogatottsága, és ahogy megyünk fel a 45 felé, úgy növekszik a Fidesznek a támogatottsága, és 45-nél meg és 50 körül átfordul. És ez, én utoljára ilyet, láttam ilyet, utoljára ilyet 2006-ban láttam, amikor a szocialista pártnak amikor a szocialista pártnak a népszerűsége, tehát egy zuhanó repülésben volt, és egyszerűen tehát ciki lett, már ez is kifejezésért, szocialistának lenni, és egyre jobban a fiatalok, az akkori 20-asokig most 40-es, 50-es Fidesszel menők kezdtek ugye ilyen trendet és ilyen trendiséget csinálni abból, hogy ők fideszesek. Ilyen, de ilyen szintű, ilyen elvágólagos, tehát ilyen szintű ilyen demográfiai törést én még nem láttam, és ez szerintem egy nagyon érdekes helyzet abban a szempontból, hogy tényleg az a fajta állapot alakulhat ki, hogy vannak a fiatalok, akik akarnak valamit, vannak az öregek, akik akarnak valamit, és a kettő még milyen kölcsönhatása van.
Persze, de ennek is megvan azért a veszélye. Soha nem jó, hogyha a társadalom így gondolkodik önmagáról, hogy ez is polarizálja.
Bocsánat, én tudod, aztán én vagyok a legkevésbé polarizáló itt én azt mondom, hogy de ez egyáltalán nem jó. Hát az lenne jó, hogyha ez a fajta, egyébként mindig mondom, mesterségesen ásott árok megszűnne, és nem lennének. Tehát ez a fajta politikai verseny és megosztottság az átalakulna, egy olyan mederbe kerülne, amikor van valóban normális verseny. A magyar állam teszi a dolgát, hogy a versenyt, ő legyen a bíró és fenntartsa a versenynek a szabályait, és a magyar emberek pedig úgy érezik, hogy persze van választás, de az nem élethalál választás, hanem miután választottunk egymással, és az már esetleg a másik veszített, vagy az egyik győzött, utána tudjunk magyarként egymással, nem egymásra hazalózva élni tovább. Ez az én vágyam, ezért vagyok többek között itt ebben a stúdióban.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Én köszönöm.
És nektek is köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten Kolozsvárra utazik a Vétó, onnan fogunk jelentkezni élőben, tartsatok majd velünk, és szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy most már kaphatóak új vétós mörcsök a Partizán honlapján, a webshopunkban elérhetitek, úgyhogy nézzetek rá erre is. Sziasztok!